90.9 Jazzy bemutatja. Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos.
Csak az adó?
Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfin múlik a közbiztonsága.
Hadnagyurak, merre vannak?
A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel.
Hé, kik ezek az állati nyomozók?
Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, aki hallgat bennünket. Ez a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzin, június 22-e csütörtök reggel 6 óra 46 percen, amikor hozzáfogunk és elindítjuk ezt a programot Kántor Endrével
és Gede Balázzsal.
0630 20 10 909 a WhatsApp és SMS számunk, info@millasreggeli.hu az e-mail címünk, és facebook.com/millasreggeli a közösségi oldalunk címe. És a WhatsAppunkra már a két korán kelő kedves kartárs írt nekünk, az egyik D, aki azt írta, hogy jó reggelt kartársak, napsütésben indult az út befelé Pestre, Gödről, M3-as bevezetőig, móka és kacagás, az élet onnan szívás, Szent Mihályi út az egyetlen üdvözítő opció, ezt írta tehát D-kartárs. És a bankdíler is itt van már, és becsatlakozott, ilyeneket írt. Zugló jól járható, Kerepesi Hungária kereszt is két lámpa alatt megvolt. Kerepesi üres a nyugatig, Rákóczi Kossuth Lajos a Duna felé már lassulós. Ez szépen, ahogy 6 óra 36, 6 óra 38, 6 óra 45, ahogy haladt előre, úgy írogatta meg nekünk az útvonalán, ahogy ment végig. Köszönjük szépen az infókat. Hát arra tudom buzdítani a kedves hallgatóságot, hogy bármit lát az utakon, és módja van rá, hogy megírja és elküldje nekünk, azt tegye meg az előbbi elérhetőségek valamelyikére. Sőt, most már mondom azt is, hogy millásregeli.hu, mert ott is egyre aktívabbak az online hallgatók, ilyenkor reggel és onnan is jönnek üzenetek.
Igen, szépen megkapjuk ezeket is, köszönjük. Nagyon-nagyon boldog névnapot kívánunk minden kedves Paulina nevű hallgatónknak, természetesen a Pál női verziójáról van szó. Gondolkodtam rajta, hogy miért ilyen latinos, vagy nem tudom, angol szászos, mondjuk ez Paulina, mert nem lenne máshogy jó. Nem hát, lett Pálina.
De ja, hogy úgy, igen, mert akartam mondani, hogy van Paula is.
Igen, Paula és Paulina mind a kettő. De a
Paul, ja, hogy a Pálina.
Igen, hát az nem működik.
Pálinka.
Igen, az ugye? Viszont nem rossz.
Pálinka.
Pálinka, a kis pálinka.
A kis pálinka.
Na, azt meg mondja, hogy Krisztabella.
Krisztabella.
Nagyon szép. Lambert, Rozvita, ilyen nevek Tinka. Is vannak.
Őket és is köszöntjük természetesen.
Rengeteg érdekesség, amit nem fogunk elmondani, mert Mihálovics András nincs itt.
Nagybetűvel, háború, hosszúval, teljesen bevadult a szerkesztő úr.
Bevadult.
Teljesen harci mámorban leírt nekünk egy listát, hogy hol milyen csata zajlott. Ezt szerintem tegyük el
sokkal
neki.
Sokkal fontosabb az, ami 1633-ban történt. Galileo Galilei az inkvizíció kényszerítésére visszavonta nézeteit arról, hogy a Föld kering a nap körül. Nagyon érdekes egyébként, hogyha belemélyed egy kicsit valaki az ő munka. Ugye egybevágott a kopernikuszi heliocentrikus világképpel az, amit ő talált. És az egy széles körben elterjedt téveszme, hogy Galileo találta föl a távcsövet, nem ő volt. Ő csak először használta azokat konkrét mérésekre, meg bizonyításokra. Sőt, mi több, az egész fizikai hát, mint tudomány nagyon sokat köszönhet neki, mert ő az, aki meghonosította azt az egész folyamatot, hogy kísérletekkel támasztani alá az különböző elméleteket. És hát eszméletlen, maga az egész inkvizíciós sztori, abban nem az volt a gáz egyébként, hogy ő nem az volt, hogy azt mondta, hogy már pedig úgy van, ahogy Kopernikusz is mondta, ugye, hogy a nap körül kering a Föld, hanem az volt a baj, hogy nem akarta visszavonni a nézeteit. Mert lehetett volna bármit mondani, lehetett volna azt is mondani, hogy mit tudom én, kering bármi, bármi körül, vagy föl lemegy. Nem volt hajlandó. Aztán később, amikor kényszerítették, hát gondolom, hogy az kemény volt, utána egész élete végéig szobafogságban, vagy ilyen házfogságban volt. Persze nem nyírták ki, úgyhogy ebből szerencséje volt. És egy nagyon érdekes kísérletet is végzett. Megpróbálta, képzeld, de most gondold, de 1600-as években vagyunk, és eljut idáig valaki, hogy megpróbálta megmérni a fény sebességét. Igen, azért az nagyon, nagyon kemény.
Igen.
Fölmentek egy társával, úgyhogy egy-egy hegytetőre, és egy ilyen redőnyös lámpát tartottak, és amikor Galilei kinyitotta a redőnyt, és amikor a társa meglátta a fényt, ő is kinyitotta. Egy mérföld körüli távolságnál Galilei nem tudott nagyobb eltérést észlelni, mint amikor pár méterre értek egymást, és arra a következtetésre jutott, hogy a hegycsúcsok távolsága nem elég nagy. Nem arra, hogy nem lehet, nagyon komoly.
Igen,
és
igen,
később
igen.
Persze sikerült. Tehát eszméletlen.
De nem nekik.
Rájött, ő volt, nem neki, nem neki. Aztán rájöttek, ő rájött később, hogy a hangnak is van frekvenciája. Tehát eszméletlen, 1600-as években mekkora agy. Sokat érdemes olvasni róla. Na, menjünk tovább. Kicsit belefeledkeztem Galileibe.
Menjünk. Hát még egy-két eseményt érdemes lehet megemlíteni. 1983 Márkushegyi szénbánya.
1992-ben vonták csak vissza a katolikus egyház.
Ja igen, tényleg az egy nagyon érdekes dolog.
Hát ezt igen. Mi tartott idáig?
Hát addig vacakoltak, hogy foglaljanak állást egy ilyen ügyben.
Elmosított eszembe.
Szóval a sújtó légrobbanás az oroszlányi Márkushegyi szénbányában. 37 bányász veszítette ott az életét. Nagyon szomorú esemény volt ez.
Ott egyébként a környéken nagyon klassz bányamúzeum is van. Meg lehet látogatni, ilyen elég interaktív, be lehet menni ilyen
járatokba. Hát ott minden arról szól gyakorlatilag azon a környéken, ugye. Aztán a 1988 az EU engedélyezi a tujon tartalmú szeszek gyártását. Ez azért fontos, mert hogy újra lehetett abszintot gyártani, ugye, amiről elterjedt, hogy nem is tudom, megőrülsz tőle, meg...
Levágod
meg,
a füleidet, meg mindenféle hülyeséget festesz.
A nagy fogyasztó vagy. Úgyhogy 35 mg per kiló sűrűségben elő lehet állítani. Aztán 1990-44 éves fennállása után lebontották a berlini Checkpoint Charlie határ ellenőrző állomást, ugye, ami ott a két részt elválasztó átjáró volt a falon. Na, hát születésnaposaink már csak átfutunk, mert nagyon halad az idő. 1837 Paul Morphy, amerikai sakkozó, az első nem hivatalos sakkvilágbajnok, ő, aki született ezen a napon. Aztán egy kitűnő német író, Erik Maria Remarque, 1898-ban született. Hát az ő munkássága is megérne egy hosszabb
bizony
kanyart, ugye nagyon sok is híres, ismert regényt adott nekünk, például a Diadali Várnyékában. Aztán Vörös Sándor magyar író, költő, drámaíró, 1913-ban született, ugyanezen a napon, június 22-én, mint ahogy Cserhát és Zsuzsa magyar énekesnő is, csak 1948-ban.
1949-ben az egyik kedvenc színésznő, Meryl Streep, háromszoros Oscar-díjas, nyolcszoros Golden Globe-díjas amerikai színésznő, a legtöbbször nominált színésznő az Oscar-díj történetében. Egyszer megróttak minket a kedves hallgatók, hogy gasztronómiai rovatunkban miért nem számolunk be a Julie and Julia című filmről. Hát én azóta megnéztem. Nagyon jó film, érdemes megnézni. Nagyon eszméletlen jót alakít benne Meryl Streep. Ő gyakorlatilag mindent el tud játszani. Nagyon jó, szerintem. Úgyhogy ha azt lehet ajánlani tőle, akkor én azt biztosan ajánlom.
És akkor ajánljuk magunkat.
Ja, magunkat, ugye? Igen,
zene után tőzsdei összefoglaló lapszemle, ébresztő témánkban a munkaerőpiac, illetve a bérnövekedés csodájáról fog emlékezni nekünk Virovácz Péter, az ING Bank Senior makrogazdasági jellemzője, mert hogy 15%-os bérnövekedésről számolt be a statisztikai hivatal. Aztán a négyzetméter elnevezésű ingatlan rovatunkban Kapoter Bélát hívjuk, az FHB jelzálunkban nyerti tanácsadó főmunkatársát, mert hogy van friss elemzésük. Ugye az árakról, változásról, az FHB lakásárindex legfrissebb eredményeit publikálták, regionális különbségekről beszélgetünk majd az országon belül, meg ha idő marad, akkor van egy külön részük. A lakótelep, vagy a panelpiacra vonatkozóan is, ugye az nagyon érdekes, nagyon elkapta a gépszi az emelkedés bizonyos területeken, bizonyos helyeket érintetlen, hogy ezt érdemes ezt is átnézni. A hazai piac, vagy keresd a hazait rovatunkban, még mindig Vábrezzel foglalkozunk, Kismónia, az Equilor vezető elemzője, elénk tárja azt a korábban beígért elemzést, amit tegnap előtt említett, hogy éppen rajta vannak, dolgoznak, tegnapra még nem készült el. Volt hallgató, aki nehezményezte is, és írt nekünk, úgyhogy ma 3-8 környékén hallható lesz, hogy hogyan foglal állást a cég, illetve az ő elemzőik. 8 óra után kérem szépen a mindent elborító napelemekről Szolnoki Ádámmal beszélgetünk, a Manapipari Ági Egyesület elnökével. Futómű rovatunkban Várkonyi Gábor még mindig a Volvo-ra tapad, ez már egy pár hete így van. Most a Volvo XC60 Premierről fog valamit mondani nekünk. Nemzetközi részén mostra 9 óra után van egy kis, ja nem, az majd a péntek, most NOPQ gasztro rovat jön, igen, és velőspiritós.
Bizonyám, az jó lesz.
Egy ilyen kis pár kalória, azt hiszem abban van a létező legtöbb kalória, ugye, még mindegy, a zsírt is meghaladja.
Mindegy, mert én megfejtettem, hogy ez egy igazi jó nyári kaja akkor is,
egyébként
ha így
tényleg
van.
Nagyon vicces. Hogy az nem működik. Olyan, mint hogyha egy rágondolsz mondjuk egy
csülökpörkölt, hát,
vagy
például, valami.
Például, igen. Hanem velős spiritóst, azt simán lehet nyomatni rá, egy kis fröccsöt, ja, lazítsa, és segítsa. Nagyon jó.
Egy legendás ilyen velős spiritóst sikerült megkóstolni, már régóta vágytam rá, most sikerült, úgyhogy erről fogunk majd beszámolni.
Aztán tőzsdét nyitunk, majd pedig IT-rovatunkban Asztalos Olivérrel, a hvsv.hu szerkesztőjével, a szuper számítógép építési világbajnokságról, az indulókról, meg egyáltalán arról, hogy miért van ilyen. Vele fogunk beszélgetni. Dok írja, sziasztok, a Rákospalotai határút befelé szintén tömött. És a bankdíler pedig már a Bakcsomópontnál jár, azt írja, hogy Bakcsomópont, Erzsébet hídhegye, a hasít. És ennyi. Köszönjük szépen, szép napot neked is, kedves bankdíler. Nézzük az első zenét, vagy
nézzük,
halljuk.
06302010909, ne hívjatok minket ezen a számon. Írjatok nekünk, valaki a WhatsAppon hívogat folyton, nem tudjuk fölvenni, nem is fogjuk. Olyan még nem volt, én monitorral a fülére tapadva sétált volna valaki, ez nálunk képtelenség ezen a WhatsAppon. info@millásreggeli.hu, hiába énekli azt a Szent Pál, most így Paulináknak küldve, Szent Pál és a Törött Csontok nevű zenekarból, hogy hívjatok, ne hívjatok, írjatok. We'll be right back.
zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a chart? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
Na hát kérem szépen a budapesti érték tőzsdén. Ilyen vegyes
felvágott
volt, igen, ketten mentek, ketten estek. A forgalom egyébként nem volt rossz, az ilyen átlag körüli 10,1 milliárd, az nálunk jónak mondható. 44 pontot csökkent az index értéke, ez egy tized százalékos mínusz, nem olyan veszélyes, és ráadásul egyébként a nap folyamán folyamatosan emelkedőben volt az index, tehát a nyitás történt egy ilyen kicsit nagyobb mélységben. Ilyen 1%-hoz közel, vagy 7%-hoz közel itt a mélységben, és onnan szépen arra szólt fölfelé is szépített. Még egy kicsit nyitva vagyunk, akár elérjük a nullát, vagy a kis pluszt. A lényeg az, hogy mínuszban maradtunk, 45 pontban, 35.945 lett így a záróértéke az indexnek. És a vezető részvények, ahogy említettem, fele emelkedett, fele esett. Az emelkedők közt volt az OTP 4%-os plusszal 9.340 forinton zárt. A Magyar Telekom 9%-ot emelkedett 473 forintra, a MOL esett 1,1%-ot 21.795 forintra, a Richter pedig 0,5%-kal csökkent 7.152 forintra.
Na nézzük akkor, mi történt a tengeren túlon. Hát volt itt is érdekesség, felemás lett az amerikai tőzsdéken, a nap vegyes teljesítményt nyújtottak az amerikai indexek, hát az olaj már megint ugye az egyik legcsattogtatottabb téma, hiszen gyakorlatilag tavaly nyáron volt ugyanilyen mélységben, akkor volt ilyen olcsó, mondhatjuk, és egyébként pedig a technológiai papírok emelkedtek. Hát valami korrekció mutatkozik a NASDAQ-ben, ugye borzasztó eladási hullám alakult ki az elmúlt két hétben, úgyhogy most itt egy emelkedést lehetett látni, 0,7%-osat egész pontosan. A Dow 0,2%-ot, az S&P 0,1%-ot esett, és hát ilyen nagy változás a napközbeni mozgásokhoz képest nem volt. A Chevron közel 2%-os mínuszt hozott össze, sőt lehet, hogy túl is ment rajta már. Caterpillar 3% feletti csökkenésben volt, és akkor még egy érdekes hír az Uber házatájáról, vagy Uber, mert hogy a vezérigazgatói székébe kiszemelte, kérem szépen, a Facebook ügyvezető igazgatóját, Sheryl Sandberget, és ez ő áll a Uber listájának élén, ahol a potenciális vezérigazgatójelöltek szerepelnek, és őt próbálják megszerezni. Ezen kívül az egykori híres teniszező Boris Becker csődöt jelentett a londoni bíróságon. 2015 óta, október óta nem fizette adósságait, elég komoly pénzügyi problémákkal küzd szegény.
Igen, azt hitte, hogy ugye van egy csomó pénze, és majd ő lesz az üzletember, de rosszabbnál rosszabb bizniszekbe futott
nem
bele.
Jött be igen, neki szegénynek, úgyhogy ezt tudtam még így hirtelen összehozni így a nemzetközi piacokról. A Nikkei egyébként enyhe pluszban van, mínuszban is volt, úgyhogy szépen emelkedik. Majd meglátjuk, hogy mit tud összehozni. Ez volt tehát nagyjából a tőzsdei összefoglaló.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Azt írjátok, hogy techrovatban egy kérdést megérne az, hogy nálunk sem lehet kapni videókártyákat, mert a kriptopénz bányászok felvásárolták mind. Ezt nem értem.
Hát ugye most van ez a gyakorlatilag a modern kor tulipánja, ugye a kriptopénz.
Azt én értem, hogy az van, de mi köze a videókártyához?
I don't know.
Na, akkor egy húron vagyunk. Kartársak, mecsoda, jó
azzal
kis reggelizen. Azzal
nem a videókártyával.
Nem tudom. Kartársak, mecsoda, jó kis reggeli zene. Mindjárt a monitorra is tapasztottam a fülemet, írja Löpapa.
Saint Paul and the Broken Bones, kiváló igen zenekar.
Na, hát kérem szépen,
itt
akkor
van,
ezek.
Megjött Schmidt Tandi, jó reggelt.
Jó reggelt!
Szia!
Sziasztok! Jól!
Nagyon jó! Akkor
sőt,
jó!
Sőt, örülünk! Mi kell még?
Semmi! Még egy kis bóbita!
Egy-két dolog, igen!
Énekeljünk? Ne, mire nem gondolsz?
A Vörös Sándorra gondoltam.
Hát én is!
Na jó, mondd el a híreket, aztán utána jövünk vissza.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Hírek a 90.9 Jazzin Schmidt Anditól.
Bezárnak a nagy gyermekotthonok, csökken a diákhitel kamata, és leváltották a román miniszterelnököt. Itt a hőségriadó 35 fokot is mérhetünk, ma esni nem fog. Jelenleg 20-21 fok van itt Budapesten. Jó reggelt kívánok, 5 perc elmúlt 7 óra. Másodfokú hőségriasztást adtak ki jövő hétfőig. Az előrejelzés szerint a középhőmérséklet napokig 25 fok felett marad. Az országos tisztifőorvos arra kér mindenkit, hogy igyon több vizet, és dél körül ne menjen a napra. Óvja bőrét a káros napsugaraktól. Emellett aki teheti, kerülje a megterhelő fizikai munkát. Pusztító vihar volt az ország több településén is. Kecskeméten diónagyságú jég esett. Több borsodi településen villámcsapás miatt ezrek maradtak áram nélkül, házakat rongált meg a szél. Csongrád megyében elsősorban leszakadt faágak, elektromos vezetékek miatt kérték a tűzoltók segítségét. Megtagadta 4 népszavazási kérdés hitelesítését a paksi beruházással összefüggésben a kúria. Az ellenzéki politikusok által benyújtott kérdések részben a magyar-orosz szerződés felmondására, részben a nemzeti energiastratégia módosítására, a megújuló energiák előtérbe helyezésére irányultak. A Nemzeti Választási Bizottság április 4-én tagadta meg a népszavazási kérdések hitelesítését, majd fellebbezések után kerültek a kúria elé. A testület helyben hagyta a Választási Bizottság korábbi döntéseit az egyértelműség követelményére, illetve arra hivatkozva, hogy nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségről nem lehet népszavazást tartani. Éveken belül bezárnak a nagy gyermekotthonok. 2020-ig legfeljebb 12 személyes lakásotthonok és családias környezetet biztosító, maximum 48 személyes létesítmények jönnek létre, mondta az Emberi Erőforrások minisztere. Ma már a 12 évesnél fiatalabb, egészséges gyerekek nem kerülhetnek otthonokba, csak családhoz, emlékeztetett Balogh Zoltán. Több pénzük marad a diákoknak, júliustól rekord alacsony szintre, 2,3%-ra csökken a szabad felhasználású diákhitel egy kamata. A kötött felhasználású diákhitel kettőjé marad a mostani szinten. Diákhitel egy esetében havi maximum 50 ezer forint, a diákhitel kettő esetében pedig akár a teljes képzési díj felvehető. Leváltotta a miniszterelnököt a román parlament. A képviselők többsége elfogadta a Sorin Grindeanu kormányfő ellen benyújtott bizalmatlansági indítványt, így Romániában új kormány alakul. Először fordul elő az ország történetében, hogy a kormánypártok saját kormányuktól vonták meg a bizalmat. Tudományos célra ajánlotta fel agyát egy amerikai futballjátékos. Warren Sapp azt mondta, már érzi a hatását annak a rengeteg ütésnek, amelyet sport közben kapott. Leginkább a memóriája miatt aggódik. Reményei szerint a felajánlásával segíthet megóvni a jövőbeli amerikai futballjátékosokat az agyrázkódásoktól és a maradandó agykárosodástól. Rekkenő hőség lesz, ma is sokat fog sütni a nap, csak a Dunántúlon lehet egy-egy kisebb zápor, zivatar. A délnyugati szél csak zivatarban erősödhet meg. 30 és 35 Celsius fok közé melegszik a levegő. A hírszerkesztő Schmidt-Andit hallották, friss hírek, legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
Jó reggelt kívánok! Enyhe időben élénk forgalomban köszöntöm Önöket. Lassan elkezdik a munkát a kertészek az M3-as autópálya fővárosi szakaszán, és a tegnapi tapasztalat azt mutatta, hogy jócskán lelassítja a haladást a csúcsforgalom idején, mert mindkét irányban egy-egy sávot elfoglalnak, ugyanúgy, ahogy az Üllői út külső részén, a Tököli út és a Haladás utca között. Tegnap beszakadt az útpálya, a 18. kerületben a Tucorgergely utcában a Rádai Gedeon utcánál tartanak a javítási munkálatok. Építik az új körforgalmat, a második kerületben a Széttölgyi út, Zöld-Domb utca, Zöld-Máli lejtő csomópont közelében. És Budán az Irényi József utcában felújítják a villamos vágányokat a Petőfi híd felé vezető oldalon, ahol a lezárt sávból buszsávot alakítottak ki, a 4-es 6-os villamosok helyett pótlóbuszok mennek. Köszönöm figyelmüket, további balesetmentes közlekedést kívánunk!
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén.
Looks the same when your eyes are open. Now you're playing these games. keep my heartbeat spinning. Yeah. Show me love, you show me love, you show me everything my heart is capable of. You reshape me like butterfly origami.
Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
Szép jó reggelt kívánunk a hallgatóknak! Ez itt a Millás reggeli, a 90.9 Jazzin. Június 22-e van, csütörtök, reggel 7 óra 15 perc. A stúdióban pedig Kántor Endre.
És Gede Balázs.
És a hallgatók, akiktől mindent tudunk már a bitcoin bányászatról, mert megfejtették nekünk, hogy azért van, lehet hiánya a videókártyák piacán, mert hogy ez a bányászat, amivel bitcoint lehet szerezni, ez a videókártyákon fut keresztül, nem a számítógép hagyományos processzorain. Jesse Jamesnek is köszönjük meg mindenkinek, aki megírta. Mert hogy olyan nagy teljesítményük van, meg ilyen ugye, speciális számításokat végeznek, nyilván az élet kitalálva. És a megfelelő bányászatra van ez kihegyezve. Itt több 4-6 kártyás rendszert képítve havi milliós profit jön ki. Hát ilyet fogok csinálni hétvégén. A videokártya processzorának számítási kapacitásával számolják ki a blockchain-eket, igen. Ezt is megkaptuk. Zseniális. Nos, aztán azt hiszem, hogy van-e útinfónk, de egyelőre nem látok. Úgyhogy ami nem jelenti az, hogy nincs, csak éppen próbálok átállni az SMS üzenetek tekintetében a webes felületről a programra, és itt menet közben most
nincs összekötve bajai. Elég videokártyád. Az
egyébként
a probléma.
Ez van, és nem tudok üzeneteket bányászni. Na.
Nézzünk akkor inkább mást.
Nézzünk.
Például, hogy mit írnak a lapok. Rengeteg minden történt, és azok közül is többek között azt mondta Stephen Hawking, hogy az embernek el kell hagynia a földet. Fel kell pörgetni az űrutazást, különben reszeltek. Először is mondta, 2020-ig újra a Holdra el kell jutni. Az első.
Igen.
Aztán utána a
2020-ig?
Többi.
Igen. De hát 2030-ra szól a projekt a Hold faluról.
Az lehet, most de 20-ig oda kell jutni, az a lényeg.
Jó.
Legfontosabb, amit ő
igen,
mondott.
Mert ugye onnan lehet pattintani olcsóbban, gyorsabban, mert hogy kicsi a gravitáció, és akkor olcsóbban például akár egy Mars utazást is meg lehet szervezni. Úgyhogy az majd elindul. Na, de ezt nem tudom, ez már a lapszemle része volt?
Igen, csak egy picit említettem,
kicsit
hogy mi van benne. De van más is természetesen.
Van, persze. Például az, hogy az agrárágazat egy picit izzad, idehaza lerobbant a magyar sikerágazat, nem látszik a kiút, ez igen, a címe igen. A napi.hu ma reggeli vezető anyagának. A közelgő aratáson a tavainál kisebb búzatermésre és csökkenő árszintre számítanak a szakemberek. Ez érdekes, hogyha kisebb a termés és csökken az ár, az hogy van. A termesztők egyrészt a veszteségek miatt panaszkodnak, másrészt úgy látják, hogy a piac nem fizeti meg a jó búzát. Ám a minőség ellenőrök egészen mást mondanak, az elmúlt 10 évben nagyot csökkent a magyar búza minősége. Na, ez megér majd egy misét, a gazdát ráugrasztjuk.
Vagy majd a búzás szakembereket előszedjük.
Vagy a búzás szakembereink is, igen. Egyébként az a cikkben is hivatkoznak a gabonatermesztők országos szövetségének becslésére, ami igen pessimista az idei búza terméssel kapcsolatban. 10-20%-os termés mennyiség csökkenést várnak a folyamatos csapadékhiány miatt. Ez azt jelenti, hogy a 2016-os szezon 5 millió tonnás rekordtermése után ide már csak 4 millió tonna betakarításával számolnak. És azt mondja, a szövetség szerint a búzatermelők fele volt veszteséges a tavalyi tonnánként 40 ezer forintos átlagár mellett. Idén az arány akár a 70-80%-ot is elérheti. Tehát alig lesz az ágazatban, aki keresni fog. Ez a kedvezőtlen időjárás miatt van. Ahhoz ugyanis, hogy némi nyereség is keletkezzen, átlagosan 50 ezer forint felvásárlási ára lenne szükség. Nos, hát akkor itt vannak részletek a napi.hu-n, és már szinte ígérhetjük, hogy ezt mi is ki fogjuk vesézni, és körül fogunk nézni a témában, mert ez szomorú.
Na, aztán nézzük, hogy mi történik. Az m4.hu írt egy érdekes cikket arról, hogy promóciós roadshow-t indít országos turnéra az MVM, amely elől a települések mellett a legnagyobb nyári fesztiválok is.
Hát azt el tudom képzelni, a fesztiválozók imádni fogják szerintem.
Figyelj, hát én voltam olyan szigeten, ahol gyakorlatilag
végigültél az atomerőmű
sátorba. A fél napomat ott töltöttem. Gondolom. A civil falu és környékén, ahol megbeszéltem mindenféle érdekes dolgokat.
Ez nem a civil falu, ez ilyen atomerőműves
falu. Ez atomfalu lesz, igen. Jövő év végig...
ott nem ülnék fél napot.
Jövő év végéig tart a roadshow, és 300 millió forintba kerül körülbelül. Ez a Paks 2 népszerűsítésére vonatkozik, és az atomerőmű bővítésért felelős MVM Paks 2 ZRT a közbeszerzési hatóság oldalára feltöltött dokumentum szerint olyan szerződést kötött, amelynek nyomán a következő másfél évben nukleáris tematikájú vándorcirkusz utazza majd be az országot.
Zseniális.
Feltehetőleg az az üzenet, hogy írja, ezt most idézem, az m4.hu, a rossz atom, jó atom. És...
el tudom képzelni az ilyen fesztiválon, tudod, ott van egy-két ilyen zöld...
A Volt Fesztivál... Figyelj,
ott van egy, van egy-két ilyen zöld fesztivál... érzületű fiatal, aki esetleg bekamillázva...
Nem.
Ott a...
Nem. Én azt mondom...
Atomsátrat...
Nézd, a Volt Fesztivállal kezdenek. Az jó. Tehát oda, hát kell, oda kell. Tehát oda kell. Az elektromosság.
Mert honnan lesz a Volt?
Így van. Így igen, van. Aztán jön a Balaton Sound, jön az EFOT, az East Fest, a Campus Fesztivál természetesen, a Sziget Debreceni Virágkarnevál és a Szegedi Ifjúsági Napok. Plusz az őszi Csabai Kolbász Fesztivál is ott lesz, úgyhogy mindenki megtudhat egy csomó mindent. Kérlek szépen, a felszereléseket azért még említsük meg. A felmatricázott jármű mellett biztosítanak egy 40 négyzetméter alapterületű zárt, de természetes fényű kiállítóteret, ahol le lehet ültetni 30 embert, és prezentációk és filmvetítések mehetnek atom témában. Azt mondja, hogy érmepréselőgép és áramfejlesztő bicikli is lesz. És lesz kérlek szépen konyha, mert a VIP vendégek, ugye, akik jönnek oda elő, így van, fogadásukra kell egy 20 négyzetméteres műfűves tető vagy sima terasz is. Ez fontos. Hát leginkább ez az érmepréselőgép. Szeretném megkérdezni, és ezt a tényleg nem értem, de valaki mondja meg, aki a Magyar Nemzeti Banknál dolgozik, hogy amennyiben a valutánkat, a pénzünket bármilyen módon károsítani bűncselekmény, akkor az érmepréselő gép az micsoda?
Úgy nagyon, nagyon
ezt
erős
nem
kérdés.
Értem.
Nagyon erős kérdés, és várjuk rá a választ, mert erre én is kíváncsi lennék. Ugye pont egy pár hete emlékeztem meg arról az amerikai trükkről, amikor ilyen 68 vagy azelőtt nyomott 1-2-5 dollárosokat zsákmányolnak szemfüles amerikai polgárok, nem kell zsákmányolni, be kell mennem bankba, és beviszel egy 100 dollárost, és kérsz helyette aprót, és akkor ugye kimazsolázgatod a magasabb ezüsttartalom miatt, de nem nagyon tud vele mit csinálni, egy ilyen gyűjtői értéke van, mert az ezüstöt nem vonhatja ki, mert ugye ott is törvény van arra, hogy nem károsíthatja a pénzt. És ez nálunk is így van, akkor valóban ez az érempréselés, ez hogy működhet? Na, ez jó. Akkor van még egy témánk. Gyűlnek szépen.
Gyűlnek. Ez jó, ez az érempréselés.
Igen, szerkesztődik a műsor. Na jó, van-e még valami, amit átolvasunk?
Nálam most nincs.
Akkor szerintem menjünk, mert ez a 15% béremelkedés, ez elég jól néz ki, erről kell beszélnünk Virovácz Péterről, az ING Bank Senior makrogazdasági elemzőjével.
Breaking up big rocks on the chain gang, breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on the chain gang, 'cause they done convicted me of a crime. Hold steady right there while I hit it. Well, reckon that I oughta get it. Been a working and a working, but I still got so deadly far to go. Committed crime, Lord, I need it. Crime of being hungry and poor. I left the grocery store, man, breathing. When they call me robbing the store, hold steady right there while I need it. Well, reckon I know I'm gonna get it. Been working and working, but I still got so terribly far to go. Chain off and run on the chain gang, you gonna go. I heard the judge say 5 years of labor. I heard my woman scream, Lordy, no. Hold the state right there while I hit it. Well, reckon I know I'm gonna get it. Better work it and work it, but I still got so deadly far to go.
show your hard work and your to the bone.
Ha a külső és a fellépés csal, akkor a benyomás semmit sem ér. Millás reggeli.
Hát kérdezve, eljött az a témánk, amit beharangoztunk, a bérekről, bérnövekedésről beszélgettünk Virovácz Péterrel, aki a telefonon a túlsó végén várakozik, ő az ING Bank szenior makrogazdasági elemzője. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Na hát óriási nettó és bruttó bérnövekedés, növekvő foglalkoztatottság, 10 éve nem látott adatok a munkaerőpiacon, hogyan értékeljük ezt?
Összességében azt mondhatjuk, hogyha csak a számokat nézzük, hogy valóban nagyon kedvező a hazai munkaerőpiac helyzete. Szerintem tényleg 2004 óta nem látott mértékben nőnek a keresetek, nominális értelemben forintban számítva, viszont ami ennél még szembeötlőbb, hogy akkoriban 2004 környékén azért elég magas volt még az inflációs rátánk, ehhez képest most pedig ugye egy ilyen 2% körüli inflációnk van. Úgyhogy összességben a reálbér emelkedés, azt mondhatjuk, hogy gyakorlatilag még soha talán nem volt ilyen erős a magyar gazdaságban, mint napjaink során. Úgyhogy ezért ez mindenképpen első ránézésre azt kell, hogy mondjuk, hogy örvendetes. Aztán ez más kérdés, hogy nem tudjuk, hogy ebből mennyi a statisztikai változás, és mennyi a valós bérnövekedés.
Ez mit jelent?
Ez gyakorlatilag azt jelenti, ugye, hogy mint tudjuk, a minimálbér emelés, azért az igaz jelentősen hozzájárult ehhez a bérnövekményhez, nagyjából a felé talán 60%-át is kiteszi ennek a bértömegnövekedésnek, és azért jól tudjuk, hogy a minimálbéren való dolgozás, dolgoztatás nem feltétlenül minden esetben a fehér gazdaságban történik. A foglalkoztatottaknak nagyjából még mindig a 15%-a rejtett gazdaságban dolgozik, tehát feketén vagy szürkén, tehát teljesen zsebbe kapja a fizetését, vagy éppen, ami nekünk most fontos, a minimálbérre van bejelentve,
és
a többi pedig zsebbe kapja.
Igen.
Úgyhogy innentől kezdve ugye az az érdekes, hogy hogyan reagáltak erre a vállalatok, és nagyon sok esetben azt tapasztaljuk, hogy azt tapasztalható, persze ugye az anekdoták alapján van, soha nem lesz rá bizonyítékunk, de azt tapasztaljuk, hogy bizony a minimál bér emelésével cserébe kevesebb zsebbe fizetés történik, vagyis összességében a munkavállaló nem visz haza a több pénzt, és talán ez lett az egyik oka annak, amiért nem látjuk azt, hogy igen, dinamikusan nőnének mondjuk a fogyasztási adatok, vagy hát ugye az inflációban sem csapódik le, hiszen ugye nagyon sok vállalat ezzel még mindig tud trükközni, arról nem is beszélve, hogy nagyon sok szakma van még ma Magyarországon, ahol a fix alapfizetés az egyel a minimálbérrel, és van erre egy változó teljesítmény bér rárakva. Megint csak mi történik, a teljes bérkeret nem változik, csak a minimálbér, tehát a fix összeg nő, miközben a változó, tehát a maximálisan elérhető összeg, az ugye nem változik, tehát ha ugyanannyit dolgozok, mint egy évvel korábban, lényegben ugyanannyit fogok hazavinni, annyi történik, hogy több a fix fizetésem. Most ennek örülünk-e vagy sem, az egy másik kérdés, de összességében könnyen lehet, hogy azért ez a 15% körüli bérnövekedés, ez részben inkább csak statisztikai, tehát gazdaság fehérítéssel.
Tehát a látható bérnövekedésről beszélünk, akkor ilyen növekedésben, de nem feltétlenül a bértömeg. Ami nyilván, hogyha növekedne, és ilyen súllyal gyarapodna, akkor az a fogyasztásban láthatóvá válna.
Abszolút, ugye azt látjuk, illetve azt vártuk, inkább úgy fogalmazok, hogy a fogyasztás itt 2017 elejére iszonyatos erőtől fog duzzadni, ehhez képest gyakorlatilag az elmúlt évek egyik leglassabb dinamikáját mutatta föl itt az első negyedéves adat, úgyhogy nem mondhatjuk azt, hogy ez lecsapódott volna a fogyasztásban. Persze lehet egy másik magyarázat is, ami nem feltétlenül a fekete gazdasághoz kapcsolódik, ez pedig nem más, mint mondjuk az ingatlan piac. Ugye, mint tudjuk, azért kicsikét elszaladtak az árak, és akkor finoman fogalmaztam. Úgyhogy azok, akik lakást szeretnek, vagy ingatlan szeretnek vásárolni, azok még inkább megtakarítanak, illetve itt van ez egy furcsa jelenség, amire senki nem számított, hogy megcáfolja az összes tankönyvi példát, már pedig így működik. Az igen alacsony kamatkörnyezet ellenére, ami elvileg ugye fogyasztásra kellene, hogy ösztönözzön, globálisan azt figyelte meg, hogy mindenki elkezdett inkább megtakarítani. Úgyhogy nagyjából itt is ez a helyzet, hogy nő a megtakarítás, plusz erre rápakodik az ingatlanpiaci boom, úgyhogy nagyjából meg is kaptuk azt a magyarázatot a másik oldalról, hogy megint csak ez a többletjövedelem, ami valójában lecsapódik, az inkább ugye takarékoskodásra megy, és megpróbálnak hitelt fölvenni, ugye ezt is látjuk, hogy gyarapodik a hitelfelvétel a lakosság esetében, és megpróbálnak ingatlanokat vásárolni.
Aha, de akkor gondolom ez inkább a válság okozta ilyen hitel sokból ered ez a viselkedés, mint sem közvetlen összefüggésben lenne az alacsony hozam környezettel.
Igen, mondhatjuk egyrészt. Ez Magyarországon ez egy valid magyarázat lenne, viszont más országon is ezt tapasztaljuk egyébként, érdekes. Ahol nem volt mondjuk ilyen, ilyen deviza hitel sok, ott is az látható tényleg, hogy inkább megtakarítanak az ilyen negatív közeli kamatkörnyezet, de mondhatjuk azt, hogy negatív reál kamatkörnyezet, hiszen azért már az infláció mindenhol 1-2% közelében mocorog, ehhez képest ugye a kamatlábak, a jegybanki kamatok pedig még mindig azért eléggé nyomottak, leszámítva a Fedet, ahol ugye elindult már a kamatemelés, de máshol ugye erről még nem nagyon beszélgetünk.
Világos. Lehet-e számítani arra, hogy okosabbak leszünk, ahogy az idősorok majd hozzák a jövőbeni adatokat, vagy ez ilyen homályban marad, és tényleg, hogyha nem mozdul a fogyasztás, akkor elkönyvelhetjük annak, hogy inkább ez erről van szó, mint tehát erről a statisztikai javulásról, amiről beszéltél.
Igen, én attól tartok, hogy egyedül a fogyasztás lesz számunkra a mérvadó, még a kiskereskedelmi forgalom sem feltétlenül, mert ez csak a termékvásárlásokat mutatja, ugye a szolgáltató szektort nem. És ugye mi az érdekessége? Egyébként megint csak az adatoknak, hogy a kirakóst még tovább bővítsük. Ugye a szolgáltató szektor azért egész jól teljesített, ott sem volt egy nagyon veretes gyorsulás, de azért a szolgáltató szektor jól teljesített. Ennek ellenére a fogyasztás nem volt erőtől duzzadt, tehát a fogyasztásból fogjuk majd tudni lemérni, mert én azt gondolom, hogy ez a kétszemélyű 15% körüli bérnövekedés, ez nagyjából velünk marad a következő hónapokban is, úgyhogy az év végére biztos, hogy egy kétszemjegyű reálbér növekedés lesz a magyar gazdaságban, és ha valóban majd a 34. negyedéves adatokban sem látjuk ezt az erőtől duzzadó fogyasztást, akkor bizony élhetünk a gyanúperrel, hogy itt azért ennek igen komoly statisztikai hatása van. Márpedig ugye azt is olvashattuk, hogy a részmunkidős foglalkoztatás is nőtt az első negyedévben, ha jól tudom, 5%-kal. Ugye ez megint csak arra szolgált, hogy azok, akik minimál béren vannak bejelentve, azokat már nem 86 órában foglalkoztatják, ugyanannyi bért visz haza papíron, persze valószínűleg ugyanannyit dolgozik, de összességben ez megint csak statisztikai hatást gyakorol, hiszen csak a teljes munkaidős bérek vannak ebben az adatban, és hogyha kiveszünk az alacsonyabb bérszegmensből, kiveszünk egy jó pár embert, az összességében összetétel hatás, mert felfelé húzza a béreket.
Hát Péter, nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről, és megvilágítottad itt a részleteket. Ez nagyon fontos volt tisztázni, mielőtt valaki hanyat vágódik itt első blikre a szép számoktól.
Igen.
Úgyhogy köszi még egyszer, jó munkát, szép napot neked.
Nagyon szívesen, jó munkát, szervusz. Szép napot, sziasztok.
Mirovácz Péterrel, az ING Bank senior makrogazdasági elemzőjével beszélgettünk erről a bizonyos 15%-os bérnövekedésről.
Na, akkor egy kicsit tovább kell részleteznünk ezt a
Figyelj, az érmenyomásra jött, írta egy kedves hallgató, hogy 2000 óta nem hatályos az 1968-os kormányrendelet, ami a pénzrongálás szabálysértésként bünteti. 2000 óta.
Tehát lehet rongálni a pénzt?
Lehet rongálni. Tehát hazamegsz, megreszelek.
Vaktosod a 20 ezerest a zsebedbe?
Nem, de egy ötösnek lereszelem. Csináltam is olyat.
Ugye,
most
még a vonathoz raktuk, ugye?
Fejszennyelet nem tudtam máshogy megékelni, mint egy ilyen kis pénzt. Már nem tudom, hogy kettest vagy ötöst megflexeltem, hogy legyen éle, és azt belekalapáltam.
Én most előkaptam egy
úgyhogy pénzrongáltam, de ez 2000 után volt.
Ami monopoli pénz, de ettől függetlenül, és nincs ráírva valóban.
Szerintem most, hogy lehet szabdac föloldóval.
Itt. Hát inkább visszateszem a pénztárcába.
Az is jó.
Hát magyarán akkor lehet rongálni. Simán. Akkor ennyi. Köszönjük Igen. szépen. Akkor ezt tisztáztuk.
És van egy útinformünk is. Sziasztok, gyorsforgalmi úton befelé lerobbant autó a beszorulós részen, torlódás van. Na hát mára is jut akkor egy Tiba az éjszakás írta meg nekünk. Hát Tiba, nem tudom.
Menne haza aludni,
és ott torlódik ezerrel. Ezt nem mondom, hogy szundikálj egyet, mert aztán meg te rád fognak dudálni, mert te lassítod a forgalmat, de hát türelem, kitartás.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
Rövid hírek a 90.9 Jazzin Schmidt Anditól.
Az idén 15 milliárd forint támogatást kap a központi költségvetésből Budapest a közösségi közlekedés finanszírozásához, miután jóvá hagyta az erről szóló szerződést a fővárosi közgyűlés. A képviselők felkérték a főpolgármestert, hogy terjessze be a fővárosi önkormányzat idei költségvetésének módosítását. Ez tartalmazza a 30 milliárd forintos többletforrást a 3-as metróvonal felújításához. Az összeget addig kellene tartalékolni, amíg a finanszírozás sorsa el nem dől, A közgyűlés döntött a budapesti futósportesemények számának csökkentéséről is. 45 új buszt helyez üzembe a BKV, és ezzel javul az alacsonypadlós és légkondicionált buszok aránya, közölte a főpolgármesteri hivatal. Az új járművek Euró 6-os környezetvédelmi besorolásúak, a fedélzetükön kamerarendszer működik. Az új buszok érkezésével városszerte javul az akadálymentes közlekedés is. A flotta megújítás tovább folytatódik a következő hónapokban is. Csuklós és szóló autóbuszok is forgalomba állnak Budapesten. Megteltek a kempingek a Balatonnál. A Balaton Turiszt által üzemeltetett tó körüli helyeken már szinte az összes üdülőházat, mobilházat, illetve bérsátrat is lefoglalták. A vállalat közölte, egy év alatt 20%-kal emelkedett az előfoglalások aránya, a vendégek valamivel több mint fele belföldi. Lakásokat vásárolt a brit kormány a londoni tűzvész károsultjainak. Az ingatlanok a leégett toronyház közelében egy újonnan épült luxus lakóparkban vannak. A múlt heti tűzvészben 79-en haltak meg. Leváltotta a miniszterelnököt a román parlament. A képviselők többsége elfogadta a Sorin Grindiano kormányfő ellen benyújtott bizalmatlansági indítványt. Így Romániában új kormány alakul. Először fordult elő az ország történetében, hogy a kormánypártok saját kormányuktól vonták meg a bizalmat. Rekkenő hőség lesz ma is, sokat fog sütni a nap, és csak a Dunántúlon lehet egy-egy kisebb zápor, zivatar. A délnyugati szél csak zivatarban erősödhet meg. 30 és 35 Celsius fok közé melegszik a levegő. A hírszerkesztő Schmidt-Andit hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
Budapesten lassú a haladás a Váci úton, a Megyeri útnál a városközpont irányába, az M3-as bevezető szakaszán a Szilas pihenőhelytől és a Rákóczi úton a Baross tértől. Zsúfoltságra számítsanak a Haraszti úton befelé a Grassalkovics út előtt, valamint a 6-os főúton és a 2. Rákóczi-Ferenc úton az M0-as csomópont közelében. Újpesten lezárták a Károlyi István utcát a Templom utcánál egy hosszabb szakaszon, illetve a Templom utcát is a Károlyi István utcánál útépítés miatt, ide csak a BKK járatai hajthatnak be. Lezárták a 16. kerületben a Jókai Mór utcát a Hunyadvár utca közelében az Újszáz utca felé, mert javítják a vízvezetéket. Átépül a 17. kerületi Baross utca Felsőbabád utca csomópont, útszűkületre számítsanak. A 98-as és a 198-as autóbusz Orgoványi utca megállóját áthelyezték. Kardos Zoltán, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén.
Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
Que ele é muito lindo, é mais que o infinito, é puro e tão
Érdekel az ingatlan piac? Befektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Építkezel, felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszírozd? Mi segítünk! Hallgasd a négyzetmétert, a Millás reggeli ingatlan rovatát. Ingatlan ügyek rálátással.
Együttműködő partnerünk a Property Market Kft. A Budapart ingatlan fejlesztője. Budapart, Újvárosnegyed a Kopaszigátnál.
És a telefonvonal túlsó végén Kap Péter Béla, az FHB Jelzálog Bank NRT tanácsadó főmunkatársa. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, jó
szervusz! Nos, hát publikáltátok a legfrissebb FHB lakásárindexet, ami azt mutatja, hogy nincs megállj, mennek tovább az árak. De van egy ilyen regionális bontás is, ahol ugye azt is meg lehet tudni, hogy azért ez nem mindenhol van így.
Arról van szó ezúttal is, hogy nagy meglepetés nem történt. Uh-huh. Mi is rosszul becsültünk előzetesen, mert azt mondtuk annak idején, hogy 5-10% közötti növekedésben folytatódik majd a piac. A piac ennél az összországos átlagot tekintve jóval magasabbat ment, 17%-ot ment egy év alatt lakásárakban. Ez azt jelenti, hogy a névértéken számolt lakásárak országos átlagában csúcsértéken vannak. Tehát mondjuk, amikor a válság előtti csúcs volt, az egy indexértékben kifejezve 200 fölött volt éppen. Most 234 fölött járunk már. Hogyha megnézzük az inflációt és hát a reál árgörbét, ott már nem ennyi a szép a helyzet. Ott annak a csúcsa 2003 végén volt 137-tel, most 119-nél járunk. Viszont, ugye, ami érdekes sok esetben az, hogy volt közben egy válság, és a válság alja az az országos lakásárindex tekintetében 2014 első negyedéve volt, amikor a nominális érték 153 tájékán mozgott, és az inflált érték az pedig 79 magasságában. És ez a 79-hez képest a 119, vagy a 153-hoz képest a 234, az azt mutatja, hogy bizony 50% fölötti növekedést értünk el ebben a utóbbi pár évben. Uh-huh. A válság aljához képest.
Azt ilyenkor számolgatjátok, vagy csak a múltbéli adatokkal foglalkoztok, hogy mondjuk ilyen ütemben mikor lehetne elérni a 2005-6 környéki csúcsot?
Nem figyelt. Tehát a 2008-ban volt a csúcs az egyik tekintetben, és az fölött vagyunk már.
Igen.
És 2003 tájékán volt az előző csúcs, azt még nem értük el, hogy ezt mikor fogjuk elérni, amikor az inflációval is számolunk, az egy jó kérdés, hogyha ez így folytatott tovább, akkor azért belátható távolságon belül van, és hát jó felmutató azt jelzi, hogy azért van még tartalék.
Igen, én az inflációval deflált árindexet néztem, hogy azt tetőzött 2006 körül, tehát ki hiába hágott csúcsra az árindex 2008-ban, én úgy látom, hogy akkor már az infláció...
2003-tól csorgott lefelé.
Igen.
2003
végén érte. Aha, szóval akkor pár év, és ott lehetünk. Mondjuk azért ez még mindig csak egy vigasz, mert ugye azért egy 10 éves értéket nézünk és veszünk alapul, de a lényeg az, hogy azért az látszik, hogy a válság okozta sebek hegednek szépen, szép ütemben az ingatlan piacon. Oké. Mit mond még nekünk a felmérés? Nyilván vannak itt különböző bontások, részletek, regionális felosztások, hogyan néz ez ki?
Ami fontos elővevenő adatot tud mutatni, az, és nagyon szeretünk megnézni, az rendszeresen az, hogy mennyi építési engedélyt kértek, és ehhez képest mennyi lakást adtak át. Most ebben a tekintetben, hogyha külön kezeljük a községeket, a városokat, a megyei jogú városokat és Budapestet, ugye a magyar ingatlan piacon egy nagyon önálló és nagyon meghatározó tényező, az árak nagy része, tehát az országos átlagot is azért Budapest mozdatja meg leginkább, akkor azt látjuk, hogy szépen elkezdett növekedni az engedélyek száma, egyre inkább Budapest súlyozva, és a községek persze a legkisebb mértékben. És az átadott lakások számában is van egy örvendetes növekedés, de azért ez még mindig, az új lakás szám az még mindig nem egetverő szám. Uh-huh. Konkrétumokat szeretnél hallani. Akkor arról van szó, hogy 12 000 fölötti engedélyt adtak át 2015-ben, 2016-ban ez 30 000 volt az engedélyek száma. Ehhez képest mondjuk 10 000 lakást adtak át 2016-ban, de ez is egy jelentős növekedés korábbiakhoz képest, amikor település típusonként 2-3-4 ezer lakásokról beszélhettünk összesen.
Világos. Van ennek még egy része, egy érdekes bontása, ami külön a lakótelepekkel foglalkozik, ugye ezt egy pár hete publikáltatok, de azóta nem tudtunk beszélgetni erről, is fontos lenne, mert hogy ugye, hogyha már a fővárosi piacot elemezzük, meg egyáltalán ezt az árrobbanást, akkor ennek az egyik legnagyobb nyertese talán a lakótelep volt, illetve a panel, de azért itt is egy ilyen árnyalt kép bontakozik ki az elemzésetek alapján.
Igen, tehát visszatérve még az előzőre, hogy a jobban ugye Budapest a legnagyobb, legdrágább lakások, a legnagyobb tranzakciószám, a legnagyobb
itt a legnagyobb
árban is, és itt több, és itt tovább. Ez azzal is járt, hogy a vevők, akik a válság alján egyértelműen a befektetői körből állt, és mellé felzárkóztak az első lakásvásárlók, és akkor utána a csok és támogatások hatásával megerősödtek a családi célból, élethelyzetből vásárlók. Ez a három kör, ez nagyon értéke azt a szolgáltatáscsomagot, amit egy jobb lakótelepen el lehet érni. Kedvező báron, mint egy vagy akkor van még kedvező bárban, mint egy normál társasházi környezetben, vagy családi házak környezetben. A lakótelepeknél ugye nem szabad azt mondani, hogy lakótelep egyenlő panel, mert hát többfajta technológia van, vannak házgyári, vannak gyorsházas, és vannak hagyományos technológiai épült lakótelepek is, vannak vegyes lakótelepek is, hát a nagyobbak között is van ilyen, hogy több ütemben épültek, és nem csak panel, hanem jóval panel előttiek is voltak. És hát a legjobb lakótelepek, hogy melyik a legjobb lakótelep, hogy lehet nézni tisztán a lokációt, lehet nézni azt, hogy milyen szolgáltatást nyújt, és hogy kinek. Mi azt néztük már tavaly is, hogy van egy családbarát környékindexet hoztunk létre, ami azt mutatja meg, hogy a legfeljebb iskolás gyermeke rendelkező családok számára milyen szolgáltatásokat tud nyújtani környezeti vagy intézmény tekintetben egy terület, és ebben a lakótelepek jól végeztek. Ha megnézzük azt is mellé, hogy az ilyen jól szolgáltató, már kellően parkosított, hiszen az elmúlt évtizedben felnőttek azok a fák, amiket oda elültettek, vagy tudatosan, vagy véletlenszerűen. Ezek jó környezetet nyújtanak, és viszont olcsón voltak elérhetőek, viszont egyszerűen felújíthatóak, voltak panelprogramok, amikben megújulhattak központilag is, de aki kívülről nézi, az is hát jól tud kalkulálni, hogy egy lepusztult lakást mennyiből lehet felújítani, egy közepes állapotú lakást mennyiből lehet felújítani, tehát nincs nagy meglepetések benne, ezt is értékelte a piac. És ebből jött ki az, hogy most már akár 400 000 fölötti lakásárak is, négyzetméter árak is előfordulnak, budapesti lakótelepek. Vannak, amikor feleibe kerülnek.
Igen, ez egy 60-as lakásnál, ez egy 25 millió, az elég derék pár éve azért ez hajmeresztőnek tűnt volna.
Hát relatív minden, hiszen nagyon mentek, mert a több a normál lakások is. Azt vizsgáltuk, hogy volt egy hagyományos diszkont értéke a panel lakásoknak, amennyi olcsóbb volt egy panel vagy lakótelepi lakás a környékbeli normális város szerkezetben elhelyezkedő normál építési vagy hagyományos építési lakásokhoz képest, és ezek az árak és ezek az árkülönbségek ezek szépen lemorzsolódtak. Tehát mi korábban mondjuk egy Csepel városközpont, Csepel az érdemes beszélni, mert a városon belül árnövekedésben is egész szép eredményt érte, hogy később fordult a piac, jóval később, mint a Buli negyedben, vagy a belvárosban, vagy a kedvelt 11. vagy 13. kerületben, de így az utóbbi években nagyobbat is ment, és a különbség is, mint tudom, korábban akár 10%-os árelőnyben voltak a panel lakások, ezek most már lemorzsoltak, ez a különbség is 3% környékére csökkent ez az árkülönbség.
Érdekes. Az élen még úgy látom, még mindig Dél-Buda, Őrmező, Gazdagrétán.
A legdrágább lakótelep az a kelenföldi és a lágymányosi lakótelep. A lágymányosinak a lokáció egyértelmű, tehát a közvetlenül az egyetem, a műegyetem és az ELTE-nek a közös új kampusz a mögötti térség, tehát a behatáló egyik sarokpontja a Schönherz kollégium, tehát ott azért a befektetői szándék elég gyorsan megjelent, és az egyéb első lakásvásárló szándék is, tehát ez már jól tolta az ügyet. És hát ezen a környéken, a dél-budai környéken nagyon fontos tényező volt már Kelenföld esetében a 4-es metró, és mostanában már mellé jön ugye a villamos meghosszabbítás is. Kényelmesé teszi, aki itt lakik, felszáll a metróra, vagy leszáll valamelyik egyetemnél, akár bérelt a lakást, akár magának vette. És ami nagyon fontos, ugye az árérve arányban, a csokkal kapcsolatos támogatások nagyobb arányú támogatást jelenthetnek, hiszen egy olcsóbb lakásnál ugyanakkor a támogatás az nagyobb hozzáadott segítséget jelent.
Világos.
Ez már a családi köz számánál fontos.
Oké, Béla, köszönjük szépen, ennyi időnk volt erre. Próbáltunk egy átfogó képet adni a hallgatóknak. Nyilván van még egy pár részlete ága bogajnak a felmérésnek, majd megpróbunk rá visszatérni, de ezt is nagyon köszönjük, tisztábban látszódik így szerintem az ingatlan piaci kép. Jó munkát, szép napot már neked.
Köszönjük szépen.
Szervusz. Kapéter Bélával, az FHB Jelzálók Bank NRT tanácsadó főmunkatársával beszélgettünk.
Négyzetméter ingatlan ügyek rálátással. A Millás reggeli ingatlan rovata hangzott el.
Együttműködő partnerünk a Property Market Kft. A Budapart ingatlan fejlesztője. Budapart, Újváros negyed a Kopaszigátnál.
És hamarosan folytatjuk, mégpedig a Waberers kibocsátás témánk. Megéri-e vagy nem? Ezt a kérdést tesszük majd fel az Equilor vezető elemzőjének, Kis Mónikának, hazai piac rovatunkban. Addig is alig várjuk már, hogy eljöjjön a tél, főleg amikor ilyen nagyon meleg, füllett
hát
nyári
nap. Hát te várod, én nem, én nekem ez jó.
Érts a sorok között.
Nem.
Jön az a zene, amit nagyon vár mindenki.
Mondd el a címét, az előadója, de ilyet nem mondjál nekem,
coming.
Hogy várjuk a tele.
Winter is coming.
Magyar tőzsde közel van. A parketten hazai cégek magyarul beszélő papírjai várják, hogy megszólítsd őket. Légy szinkronban befektetéseiddel. Színes, széles vásznú magyarul beszélő tőzsde blokk a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Budapesti Értéktőzsde ZRT. Keresd a hazait, keresd a hazaival.
Itt van velünk Kis Móni, az Equilor vezető elemzője. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Na hát alig vártuk mi is, meg a hallgatók közel, amikor említetted, hogy csináljátok ezt az elemzést, és tegnap még ugye nem sikerült róla beszélni. Hát kaptunk ilyen reklamáló leveleket, hogy de hát ők nagyon számítottak erre, és nagyon kíváncsiak, hogy mire jutottatok, úgyhogy hadd halljuk, hogy mi lett az elemzésnek a vége.
A pontos eredményre még mindig várni kell, de én azért azt gondolom, hogy most már jól látható, hogy mi az, amit a Waberrel a következő években várhatunk, illetve nekünk már van egy határozott véleményünk arról, hogy ez a bizonyos álsáv, ami alapján majd kibocsátják a Waberrel IPO-ját, az attraktíve vagy nem. Kezdjük talán az elsővel, mi az, amit várunk a következő időszakban. A hír az jó és rossz egyben. A rossz az az, hogy ez egy olyan vállalat, amelyik a következő időszakban a hatékonysága szempontjából nem lesz olyan jó, mint az elmúlt években volt. A jó hír az, hogy ennek megvan az oka, mégpedig ez egészen pontosan az, hogy beruház és előre tekint a vállalat. Hogyha megnézzük, az elmúlt 4 évben több mint 11%-os méretnövekedést értek el, ez jóval felülmúlta az európai nemzetközi közúti fuvarpiac bővülését, az csak 4% volt. Gyakorlatilag az akvizíciók és a jó stratégia szolgálta, hogy 2016-ra nem csak Közép-Kelet-Európába lettek piacvezetők, hanem nagyon komoly nemzetközi szereplőnek is számítanak. A fuvarozó vállalatoknál mindenképpen nagyon fontos, hogy hogyan fog alakulni a célországoknak a GDP-je, és hogyha megnézzük, hát eléggé jók a várakozások. Az Economist becslése szerint mondjuk, hogy ez egy objektív dolog. 15 és 20 között átlagosan 3%-kal növekedhetnek a kelet-közép-európai gazdaságok, és hogyha azt nézzük, hogy van mindig egy multiplikátor hatás, hogyha fuvarozókról van szó, ugye elsőként mindig a teherfuvarozás élénkül meg, akkor jó a makrokörnyezet. Hogyha azt nézzük, hogy a méretbővülés az mivel jár, akkor két dolgot kell mondanunk. Egyrészt az adósságállomány növekedésével, másrészt meg a költségek növekedésével. Kicsit hasonlítanám ezt a dolgot a Richterhez, ahol szintén sokat beszélünk arról, hogy az akvizícióknak ára van, és ezt meg kell fizetni. No, mi azt látjuk, hogy eredményesség szempontjából nagyon jó a költségkontroll, nagy hangsúlyt fektetnek majd az adósságállomány leszorítására, és megfigyeltük azt, hogy az európai már tőzsdén lévő fuvarozó cégekhez képest hogyan árazzák most ezt az IPO-t, ami a következő hét csütörtökéig valószínű jegyezhető, és mi úgy látjuk, hogy az európai átlaghoz képest a Waberrel a jelenlegi kibocsátási ársáv mellett alulértékelt lehet, és van benne növekedési potenciál. Kockázat is van nagyon sok, arról beszéljünk majd később.
Jó, tehát akkor függetlenül attól, annak ellenére, hogy van egy ilyen belső 20%-os különbség az 5001 meg a 6300 forint, azt mondod, hogy azért ez úgy beleférhet.
Igen, én azt gondolom, az, hogy ilyen széles a kibocsátási ársáv, az én azt látom, hogy egyfajta tapogatózás is lehet a piaci szereplők részéről, hová árazzák be pontosan ezt a papírt. Az utolsó pillanatban is nagyon sok múlhat, tudod, ilyenkor a piaci körülményeken, hogy éppen egy pozitív vagy negatív szakaszban sikerül elcsípni a részvénypiacot, de én azt gondolom, hogy ez így korrekt, és a piac meg fogja találni a megfelelő árat a Waberrel számára. És ha már a megfelelő árról beszélünk, akkor egészen biztosan árazni fogják a kockázatokat, amit szerintem azért soroljunk el.
Na, nézzük!
Az egyik, amivel sokat foglalkozunk, ugye a Brexit.
Igen.
És hát 2016-ban a bevételek 12% az Egyesült Királyság területéről származott, úgyhogy ezzel nem lehet szerintem elmenni anélkül, hogy beszélnénk róla. A másik történet az az üzemanyagárak. Ugye most meredeken estek, de kérdéses, hogy a jelenlegi szintek meddig lesznek fenntarthatóak. Azt tudni kell, hogy egy szállítmányozási vállalat áthárítja az üzemanyag kiadásokat, de ennek mindig van egy time lagje, tehát fél egy év, mikorra ezt a dolgot sikerül áthárítani. A harmadik, talán a legnagyobb kockázat az a Europe on the Move nevezetű új mobilitási stratégia. Az Európai Bizottság május végén elfogadott egy 2025-ig terjedő szállítmányozási stratégiát. Ez azt jelenti, hogy amiket korábban hallottunk, hogy már nem alhatnak a teherautósofőrök a fülkékben, hanem valamilyen hotelszolgáltatást kell igénybe venniük, aztán bizonyos országokban már a minimálbért meg kell fizetni, hogyha úgynevezett kabotás tevékenységet végez egy cég. Ezek az intézkedések a következő időszakban általánossá válnak az Európai Unióban, és nagyon sok költséget fognak jelenteni a fuvarozó vállalatoknak. Szerintem azt kell megkérdezni, hogy vajon ez a kicsiknek vagy a nagyoknak lesz rosszabb. És az én véleményem az, hogy a nagyok valószínűleg ki fogják szorítani a kicsiket, tehát mindenképpen lesz plusz költség a Waberrelnél, de lehetséges, hogy enyhíteni fogja ezt a hatást az, hogy az, hogy hát bizony sajnos kisebb.
Kihullanak kisebbek a piacról, és
átveheti. Nagyon látszik a szektorban az elmúlt 10 évben gyakorlatilag.
És még mindig van hova konszolidálni, ugye, mert egy igen fragmentált területről beszélünk. Ugye pont itt a napokban hangzott el, hogy azzal együtt, hogy a Weber ez az egyik legnagyobb Európában, így is a piaci részesedése 1-2%.
Igen, ahhoz képest. Minden attól függ, hogy mi lesz majd az orosz szankciókkal, ezt is vessük fel, hiszen rengeteg tényező van, amit be kell venni ilyenkor egy értékelésbe, hiszen az orosz szankciók azok azt jelentették, hogy mindenki a közép-kelet-európai piacra kezdett el fókuszálni, erősödött a verseny, itt is kihullottak bizonyos kisebb szereplők a rostán.
Ez nagyon izgalmas. Mi van még, amire figyelni kell?
Amit én még mindenképpen felsorolnék, az az, hogy mi fog történni a fuvarozási piaccal. Azt gondolnánk, hogy semmi különös, mi is ezt gondoltuk, hogy hát ahogy nő a gazdaság, annál egy kicsit gyorsabb ütemben nő majd a szállítmányozási ágazat, de aztán megnéztük az i-kereskedelmi kereskedelmi volument, és azért az elképesztő, amit várunk. Ugye a logisztikai üzletág növekedését ez a bizonyos interneten és más eszközökön terjedő kereskedelem támogatja. 15 végén 189 milliárd euró volt, 2020-ra 70%-kal bővülhet az online kiskereskedelem az előrejelzések alapján. Ez nem a hasra csapás, hanem az Eurostatnak jelen pillanatban ez az előrejelzése. Azért én azt gondolom, hogyha tényleg kell fuvarozni azokat az árukat, mert ugye interneten csak nem tudjuk elfogyasztani őket, akkor ez mindenképpen támogatja majd ezt az iparágat.
Világos. Jó, nagyon szorít az időnk, mit kell még tudnunk a cégről?
Mi az, amivel még foglalkozunk? Június 19-ig jegyezhetőek a részvények, a jegyzési időszak vége június 29, és ha minden jól megy, akkor július 6 környékén várható az első kereskedési nap. A Bux Index tagok közül az 5. legnagyobb lehet, és várhatóan bekerül majd az indexbe.
Világos, és a közkészhányad 50% fölött lesz, tehát arra lehet számítani, hogy lesz benne
így
elég
van,
komoly pörgés
van.
És forgalom.
Említsük meg még, hogy tőkebefektetői exit van, ezt tudtuk is, ez világos volt korábban, és egy lengyel fuvarozó vállalat felvásárlását szolgálja az akvizíció.
Ez a Link.
Ezt úgy hívják, hogy Link, így van.
Oké, hát köszönjük szépen, tisztában látunk, és körvonalazódik a kép, szépen haladunk így a Waberers feltérképezésében, köszönhetően többek között neked is, jó munkát kívánunk, és szép napot, vagy esetleg beszélünk még?
Én azt hiszem, hogy kollégám fog jelentkezni.
Kollégád, oké, akkor jó munkát, szép napot neked, szia!
Köszönöm szépen, Folytköv, akkor sziasztok!
Kismónival, az Equilor vezető elemzőjével beszélgettünk a Waberersről, mint cégről, hiszen zajlik a kibocsátás, és sok mindent kell tudnunk ahhoz, hogy befektetési döntést hozzunk. Most viszont ballagunk tovább sütani híreivel.
Használd ki a hazai piac adta lehetőségeket. Kereskedj itthoni blue chipekkel, vagy akár a kisebb kapitalizációjú cégek részvényeivel. A rovat támogatója a Budapesti Értéktőzsde ZRT, mert semmi sem jobb, mint a hazai.
Na, itt vagyunk, és megyünk tovább, természetesen Schmidt-Andi híreivel. Még azt el kell mondani, hogy írt nekünk, kérem szépen, a millastegeli.hu-ról maga a pénzpréselő, és köszönjük szépen, ő is megerősítette, hogy az egyes szabálysértésekről szóló kormányrendelet 2000 március 1-től hatályon kívül helyezte azt a korábbi rendelkezést, amely a bankjegyek és érmék szándékos megrongálását vagy megsemmisítését kívánta megakadályozni. Így a pénzérmék vagy bankjegyek átalakításának jelenleg nincs jogi akadálya. Feltettük azt a kérdést, hogy vajon ez nem károsításnak minősül-e? Nem, mert hogy a törvényi rendelkezés azt mondja, hogy ez nem az. Úgyhogy lehet.
Hát akkor ezt tisztáztuk. Köszönjük.
Ezt tisztáztuk. Köszönjük a pénzpréselőnek is az üzenetét.
Így is van.